Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén, és azért muszáj ennyire sietni, és várhatnánk még egy-két percet, mert sajnos ez egy rendkívül nagy anyag, és rendkívül szerteágazó anyag, amivel a mai alkalommal foglalkozni fogunk. Ma egy hete, ugye egy bepillantást nyerhettünk az Isten országába, a mennybe. És ennek a bepillantásnak a csúcsa az, amikor ott van egy dilemma, hogy ott egy hétpecsétes könyv, és ennek a hétpecsétes könyvnek a felnyitására, a pecsétek felnyitására senki nem méltó. És a fejezet ugye azzal záródik, hogy vigasztalja a mennyei lény Isten profétáját ne sír, mert győzött a júdabeli oroszlán, és erre föltekint, hogy hol van ez a júdabeli oroszlán, és hát ugye nem lát oroszlánt, hanem egy bárányt lát, aki oda megy a trónhoz, ugye a fenséges Isten trónjához, átveszi a hétpecsétes könyvet, és itt fogjuk ma este folytatni. És hát akik még itt a Biblia, azok kövessék a Bibliából. A Jelenések könyve 6. fejezet első verse így szól, hogy a bárány a pecsétekből egyet felnyitott. Károly úgy fordítja, hogy feltörte az első pecsétet. Abban a pillanatban, amikor feltöri az első pecsétet, akkor egy mennydörgésszerű hang szólal meg, amely így szól, hogy jöjj! Nagyon-nagyon hosszú ideig a Biblia magyarázók azt mondták, hogy ez a jöjj, sőt, hát Károli Gáspár fordításában azt tetszenek olvasni, hogy jöjj és lásd, ugye? Lárika, hogy jöjj és lásd. Nagyon sokáig így értelmezték, hogy a profétához szól ez a mennyei lény, hogy ő jöjjön, és ő lássa, és ő nézze meg. De a legtöbb bibliafor, illetve legtöbb fennmaradt másolatban nincs ez, hogy lásd. Csak annyi, hogy jöjj. És ez a felkiáltás nem a profétának szól, hanem annak, aki felnyitja, feltöri a pecsétet, és valaminek láttatnia kell, és valaminek jönnie kell, vagy valakinek jönnie kell. Azt hívja elő ez a mennydörgésszerű mennyei hang, és itt szeretném elmondani, hogy a Bibliával kapcsolatban, és különösen a hét pecséttel kapcsolatban, a hét trombitával kapcsolatban, és általában a Jelenések könyvével kapcsolatban kétféle teológiai látásmód létezik. Az egyik az, amit hogyha eltetszenek olvasni, meg tetszenek találni, Billy Grahamnek, egy kiváló nagy baptista evangelizátor volt, Magyarországon is járt, nem is egyszer. Őneki van egy híres könyve, az Apokaliptika 4 lovasa, vagy Apokalipszis 4 lovasa. Ő például annak a magyarázatnak a híve, hogy mindezek, mert most 4 lovas fogunk látni, hogy mindezek egyszerre jelen vannak az egyházban. Jelen van a tisztaság, jelen van a kevésbé tisztaság, jelen van a haldoklás, és jelen van a szinte halott állapot. Én ezzel nem vitatkozom, mert ebben nagyon sok igazság van, de a másik szemlélet az úgy gondolom közelebb áll a Bibliához, és azt kell mondjam, hogy én inkább ezt tudom képviselni, ezt is fogom most képviselni, ez a bizonyos historikus látásmód, tehát ez a szemlélet, amely a történések folyamatában vizsgálja a bibliai eseményeket és a bibliai kijelentéseket, a profétikus kijelentéseket. Ennek nem sok híve van, azt is szeretném elmondani, hogy általában a világon nem sok híve van, de nem tudom másképp látni. Tudnélik, hol fejeztük be? A 7 gyülekezet, ugye, 7 gyülekezet, kimegyünk, elindulunk Krisztus mennybe menetelétől, és kimegyünk egészen az ő visszajöveteléig, ugye? És akkor megszakítja János apostol, és felemeli a tekintetünket a mennybe. És aztán visszatér megint Jézus Krisztus mennybe menetelétől, tehát ezt a logikát követi, ezt a szerkezeti logikát követi a Jelenések könyve végig, hogy most végig visz bennünket, hogy töri fel a bárány a pecséteket. Egyáltalán miért töri fel? Egyáltalán miért ő töri fel? Jézus Krisztus emberré lett értünk. Ő az, aki átérzi ennek a világnak a kétségbeesését, a fájdalmát. Nem szeretnénk tudni, hogy mi lesz a jövő? Mindannyian szeretnénk tudni, hogy mi lesz a jövő. Nagyon szeretném tudni. Én például a családommal kapcsolatban szeretném tudni, hogy hogy alakul majd, mert van egy lelki gyötrelmem, hogy alakul majd. Én nagyon szívesen elmegyek, ha az Úr elszólít engem, mert a Pál apostol együtt azt mondom, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség, nem kell tovább küzdeni, harcolni, éppeleget harcoltunk, de azért vannak bennünk szorongások, félelmek, hogy de mi lesz tovább a szeretteinkkel, vagy azokkal, akik ránk szorultak, vagy ami gyámolításunkra szorultak. Szóval mindannyian szeretnénk tudni a jövőt. És Krisztus ezt átérzi, és az egész hétpecsétes könyv nem egyéb, mint hogy az ő szeretteinek, akik veszik a bátorságot, veszik azt a becsületességet is, hogy neki fognak és megpróbálják megérteni a jelenések könyvét, és azok közé a boldogok közé akarnak tartozni, akikről az elején beszél János apostol, hogy boldog, aki olvassa, és aki megtartja a profétális beszédeit, mert Jézus örömmel nyitja meg nekünk. Nézzétek, ez következik. Mi következik? Ugye, ahogy ezt a pecsétet feltöri, akkor mit lát János apostol, amikor elhangzik a hang, jöjj, akkor kijön egy hófehér lovas, egy fénylőfehér, azért a görögben ez nagyon élesen kijön, fénylőfehér a ruhája, a korona van a fején, kijön győzve, hogy győzzön. Ha ezt behelyezzük a történelembe, a keresztény történelembe, akkor milyen korszakot nézhetünk, vagy milyen korszakot valhatunk ez alatt? Na most nem szeretném ezt a saját szavaimmal elmondani, olvasok együtt a jegyzetből, 304-ből fönnmaradt egy írás, és ezt az egyetemi jegyzetben, az a Római Történeti Kresztomátia című egyetemi jegyzetben megtalálják azok, akik azt tanulják, de én ebből kimásoltam. 304-ben Viktorinus püspök a következőt írta. Miután az Úr felszállott a mennybe, elbocsátotta a szent lelkét, aki által úgy küldték tova az igét a prédikátorok, mint a nyilakat, melyek elhatoltak az emberek szívéig, hogy legyőzhessék a hitetlenséget. A fejen lévő korona azoknak ígértetik a Szentlélek által, akik az igét prédikálják. Ezért a fehér lovas a Szentlélek általi ige hirdetést jelképezi, amely elhat az egész világra. Hát ez egy kortárs presbiter vagy püspök, Viktorinus, aki ezt így látja, hogy ő abban a korban él, amikor ragyogóan halad előre az evangélium, ragyogóan halad előre az a bizonyos missziómunka. Emberek győzetnek meg, és ember tömegek térnek meg a kereszténységhez. Sokkal később, mint egy 1200 évvel később, ez a bizonyos William Cunningham. Cunningham, akitől még idéz a jegyzetünk, Cunningham egy kiváló anglikán püspök volt, és rendkívül jó teológus. És ő is a következőt írta. Azért választottam ezt a kettőt, választhattam volna még 12-t is, de ezek nagyon jellemzőek, és ezeket tudok én is egyetérteni. Ezt írta az első lovasról. A lelki vagy mennyei harcos jelképe a seregek urára utal, illetve az ő küzdőegyházát ábrázolja eredeti ragyogó tisztaságában, amin győztesen futja pályáját. Ez a gyülekezet még az első szeretet buzgalmában élt, nagyon ragaszkodott a Krisztustól megismert szóhoz, ami már akkor nagyjából meg is volt írásban. Tehát mind a két oldalról elmélet és megélés, tehát gyakorlati megélés szempontjából tényleg egy fénylő korszaka volt a kereszténységnek. Gyorsan haladjunk tovább, a bárány feltöri a második pecsétet, és akkor megint hallatszik ez a mennydörgésszerű hang, jöjj! Azért mindegyikhez hozzá szeretném tenni, hogy ez rendkívül sok oldalról lehet még megvizsgálni és megvilágítani, de haladunk el tovább. És amikor elhangzik ez a kiáltás a második pecsét feltörésénél, akkor megint előjön egy lovas, de ez tűzvörös lovas, a ruhája is tűzvörös, és azért emelem ki, hogy tűzvörös, mert nem rubin, és nem kárminpiros, hanem a pürrosz szó áll itt a görögben. A pürrosz pedig a tüzet jelenti. Szinte tűzbe ég a ruhája, és tűzben ég a lovas, ahogy látja. Kétféle magyarázat létezik erre. Tehát a teológusok két oldalról közelítik meg ezt a kérdést. Mind a két oldalt elmondom, mert részint az egyikkel egyetértek, a másikkal pedig teljesen egyetértek. Amikor a kereszténység egy bizonyos szakaszba ért, ugye helyi üldözések voltak, Néró idejében is volt, Rómában, emlékszünk rá, beszéltem erről az első előadás alkalmával, de igazából a három D-betűs császár, ugye a Domicián, Decius és végül Dioklecianus nevéhez fűződik, a rendeletileg meghozott keresztény üldözés. Amikor Viktorinosz püspök megírja a sorait, ő már benne van ebben. És mégis úgy látja, hogy a kereszténység úgy halad előre fényesen. Viszont amikor már ő él, akkor sokkal inkább jellemző ez, hogy bizony a kereszténység tűzben meg van próbálva. És itt idézek is két szakaszt a Szentírásból, az egyik, amikor Péter apostol írja, hogy szeretteim, ne rémüljetek meg a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történik veletek, sőt, amennyiben részletek van Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsősége megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Ugye Péter apostol első leveléből, 4. fejezetből ez az idézet. És viszont nem szabad elhallgatnunk ennek a tűzvörösnek a másik jelentését sem. Mert úgy látom én, hogy ez egy ilyen duális jelentéssel bír. Egyrészt az, hogy nagyon megpróbált volt akkor a kereszténység. Nagyon-nagyon sok mártírnak kellett meghalnia az evangélium ügyéért és Jézus Krisztusért. Viszont, és itt idéztem Pál apostoltól a Tesszalonikai második levél második részének a 7. versét, amikor Pál apostol első század dereka után, tehát még nincs vége az első századnak, még csak az első század dereka után vagyunk, de ez a Pál, aki abszolút önzetlen volt, aki nem kért adományt se a gyülekezettől, ha szükségvel volt pénz, vagy legalábbis nagyon-nagyon ritkán fogadott el. Szüksége volt pénzre, akkor beállt a sátorcsinálók közé, sátorszövők közé, és így tartotta el magát. Ő már érzékelte, hogy a gyülekezetben a híréség, a hataloméség, a pénzéség kezd mocorodni. És ezt írta a tesszalonikaiaknak. Igaz ugyan, hogy a törvénytelenség ereje már is titokban működik, de valaki most még feltartóztatja, amíg el nem távolítják a törvénytelenség útjából, már is törvénytelenség útjából. Tehát van még egy akadály. És hát nem tudom, hogy mire gondolnak a kedves hallgatók, hogy milyen akadály lehet ez. Egészen bizonyos, hogy az első századnak a gyönyörűségét, ahogy itt William Cunningham leírta, hogy a seregek urának, illetve küzdő egyházának az ábrázolása, a kiábrázolása a fehér ló, mindannyian tudjuk, hogy a Szentlélek kiáradása jellemezte az első keresztény korszakot, és ameddig a gyülekezet a Szentléleknek a sugalmazására odafigyelt, addig nem történt meg a törvényszegés titkos bűne, addig nem terjedt el a törvényszegés, de már működött. Annak ellenére, hogy az üldöztetések meg voltak, annak ellenére, hogy létszámban óriási módon duzzadt és nőtt a kereszténység, annak ellenére már besétáltak idegen tanok. Két ilyen döntő idegen tan volt, ami már a 4. század elejére megérkezett a valamikor tiszta egyházba. Az egyik a gnózis, a gnoszticizmusnak a tanítása, hogy minden mögött valami titokzatosságot látni, minden mögött valami titkos összefüggést látni, ez sajnos a pogányoknak a gondolkodása. Hát esik így nyitni a televíziót, úgy dél körül valamelyik kereskedelmi csatornát. Mindig van valami titok, valamit, amit el kéne érni. Tehát ez egy ilyenre kellene gondolnunk. A másik pedig a szinkretizmus. Ez a két irányzat volt a legerősebb. A szinkretizmus az, ugye, ez olyan, mint a, mire is szokták ezt mondani, a Gundel palacsinta. Egy ilyen réteg, meg egy ilyen réteg, meg aztán megint egy réteg, megint amolyan réteg. Tehát akkor be lehet hozni ezt is, be lehet hozni azt is, szeressük egymást, gyerekek, ez is jó, meg az is jó. A szinkretizmus a sajnos elhomályosította a fehérnek a színét, és ha az Ószövetségre gondolunk, mert ugye beszéltünk arról, hogy a jelenések könyvét nem lehet megérteni az Ószövetség nélkül. Az ószövetségi jelképrendszerben a vörös ruha, az elszíneződés, a fehér elszíneződése sajnos ki kell, hogy mondjuk paráznossággal egyenlő. Tehát a tiszta mennyasszony, a tiszta asszony az fehérben van. A parázna az vörösben van. Tehát azért mondtam el, hogy kétféle magyarázat létezik, mind a kettőnek van hatalmas igazság, és mind a kettőn nagyon el kell gondolkodnunk, mert az is igaz, hogy ez a pürrosz az inkább a tűz, tehát a tűzvörös, de az is igaz, amit Pál apostol leírt, az ő maga tapasztalatából, hogy bizony itt már vannak beszüremkedett, nem egészen Krisztustól eredő tanítások. Nézzük gyorsan a harmadik pecsétet. A bárány feltörte, vagy felnyitotta a harmadik pecsétet. Az üldözések korszaka hirtelen a negyedik században megáll. Nagy Konstantin államvallássá teszi a kereszténységet. Úgy néz ki, hogy diadalmat aratott a kereszténység, igaz? Úgy néz ki, hogy a helyére került, és most minden rendben lesz, mert a békében nagyon szépen lehet haladni. Milyen érdekes dolog ez, hogy az Isten gyermekei leginkább az ellenállás idején voltak a legtisztábbak. Akkor tudtak legtisztábbak maradni, amikor az ellenállás volt, amikor az üldözés volt, akkor őrizték a rájuk bízott tanításokat. És egy tragikus jelenet következik, ami biztos vagyok benne, hogy János apostol nagyon megdöbbentette, és nagyon nagy fájdalommal töltötte el. Mert megint kijön egy lovas. De ez a lovas fekete ruhában van, és a ló fekete. Gondolkozzunk el rajta, hogy mit jelenthet ez. Az első fehér volt, a harmadik meg már fekete. Közben volt egy bizonyos átmenet. Itt most már nem lehet arra gondolni, hogy esetleg a tűzben megpróbált arany vetődik ide közben, hanem ez a fekete, ez valami nagyon szomorú dolog. Majd arra is sor kerül, jelenések könyvében a 11. fejezete magyarázatánál, hogy azt mondja Isten, hogy gyász ruhába profétál az én két tanúbizonyságom. Megkezdődik egy olyan szakasz, aminek a legnagyobb problémája az Isten szavának a hiánya. Ha akik követik a Bibliából, vagy a jegyzetből, olvashatják, hogy ennek a lovasnak azonban van egy érdekes dolog a kezében. A kezében tart egy mérleget. És hallja János apostol a mennyei lényt, és azt mondja, hogy a búzának mértéke egy dénár, egy mérőbúzának, és három mérő árpának értéke egy dénár. Amikor János apostol ezeket leírja, akkor egy dénár egy napszámosnak az egész napi fizetése volt. Ez a bizonyos egy mérő búza, ez a görögben a koinix, ez körülbelül egy liter. Ha egy liter búzát megőrölnek, akkor abból egy jó marék diszt lesz. Az egy embernek körülbelül a napi étele. Gondolkozunk csak egy kicsit. Egy munkás egy napig dolgozik csak azért, hogy egy napi étele meglegyen. Hol van még a többi? Igen, ám csak itt nem a mindennapi kenyérről van szó. Nem a mindennapi kenyérről van szó. Hanem arról van szó, itt az igéket is idézem, hogy hogy Jézus Krisztus magára értette azt, hogy én vagyok az életnek a kenyere, igaz? És amikor sátánnal küzd a hegyen, ugye a megkísértés pusztájában, és sátán oda megy, hogy változtasd a kenyereket, tehát így, ha Isten fia vagy, változtasd a kenyereket, vagy a köveket kenyereké, mit válaszol neki? Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, ami az ő szájából származik. És ezt a láncolatot a Biblia kutatók nagyon gyorsan megértik. Én szerintem itt mindenki meg fogja gyorsan érteni ebben a teremben, hogy ige, hogy is indul a János evangéliuma, az ige kezdetben az Istennél volt, és az ige testé lett, és itt lakott mi köztünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egy szülöttjének dicsőségét. Tehát Krisztusról van szó, akiben az ige, tehát az elmondott és leírt isteni szó megtestesült, és ő mondja, hogy ő maga az életnek a kenyere. De mivel ő elment, maga helyett elküldte a Szent Lelket, valami mégis a kezünkben maradt, a Szent Lélek a szívünkben, az értelmünkön munkálkodik, de a kezünkben mi maradt? Az ige, az evangélium, ugye? Az örök evangélium, így van, az örök evangélium, az ami a kezünkben maradt. Nos, ez kezd visszaszorulni. Nincs az emberek kezében. A klérus kezében van, és a klérusra sokat foglalkozik vele. Azok a misék, amelyek elhangzottak, ugye itt szerte Európában, ugye erről a területről tudunk beszélni legfőképpen. Azok nem anyanyelven hangoztak el. Biblia nem volt. Egy jó szándék vezette például, ugye nem tudom már pontosan, aztán 14. században azt a néhány papot, akik Magyarországon létrehozták a Biblia pauperumot. Ezt a szegények Bibliáját, nekem is megvan a facsimile kiadás, hogy rajzokkal és egy-egy Biblia szöveggel legalább át lehetett lapozni teremtéstől fogva Jézus eljöveteléig, nagyjából egy ilyen összeállítás volt, hogy az valami mégis legyen a szegény ember kezében. De nem a teljes írás, nem a teljes Biblia volt az emberek kezében, és hát valami érdekes dolgot meg kell említenünk, és itt nem is vitás, hogy összefüggésben van a Jelenések könyve 11. részével gyászruhába öltözve prédikál, bár úgy tudom, hogy például Székelyföld egyes területein a gyászruha nem fekete, hanem pont éppen a fehér, de általánosságban a sötét szín, az a gyásznak, a szomorúságnak, a bánatnak a színe, és ez nem vitás, hogy ez Istennek is bánatot okozott. De most a mélyre menjünk vissza, és a búzára és az Árpádra még valami elhangzik. De a bort és olajat ne bántsd. Tehát egy olyan korszakban került a kereszténység, amikor a mindennapi ige, a kenyér nem volt meg, de azt mondja, a bort és olajat ne bántsd. És kicsit próbáljuk meg, olyan sokat bibliáztunk már együtt, próbáljuk meg azonosítani, az olaj minek a jelképe? Helyesebben kinek a jelképe? Szentlélek, a Szentléleknek a jelképe. Így van, pontosan. A Szentléleknek a jelképe az olaj. A bor? Úrvacsorán. Jézus, itt ez az én vérem, az új szövetségnek vére, ugye mondja kehelyre Jézus Krisztus, mert sokakkal kiontatik bűnöknek bocsánatára. Ez az, ami a néptől nem vétetett el. Aztán már megváltozott, ugye, szent áldozást lett belőle, nem úrvacsora. De ennek ellenére mindig ott lebegedett. Ott megvolt hosszú-hosszú időkön keresztül, hogy a bűntörlő vér által a bűnbocsánat lehetőségében részünk van. És a Szentlélek munkáját pedig nem lehetett korlátok közé szorítani. Tehát ha nem is volt írott ige, de a szívben ott működött Isten szent lelke. Ennyit tudok most az idő rövidsége miatt elmondani. Arra kérek mindenkit, hogy viszont a mellékletet vegyük elő, ez egy külön lapon van, és nem mindenkinek jutott, itt is van még az asztalon, tehát a mellékletet vegyük elő, és itt ezt az idézetet, nem is az egészet, de egy rövidet szeretnék olvasni belőle. Kulcsár Zsuzsanna nagyon-nagyon sokat foglalkozott a valdensekkel, a korai, hát azt mondják, eretnek mozgalmakkal, ő is így írta meg, de ugye azok előreformációs mozgalmak voltak a maga valóságában, de például a boszorkányfüröket, a magyar boszorkányfüröket is ő írta meg, és ez a könyve, a középkori élet című könyve idéz Radulfus Glabertől a História című munkából. Nem olvasom el az egészet, csak annyit elmondanék, hogy 1032-ből szól ez a krónika, amikor olyan iszonyatos éhség volt, hogy megaszalódtak Európában az emberek valóságban. Innen olvastam, hogy borzalom elbeszélni, hogy akkoriban az emberi nem mennyire megromlott. Amit azelőtt csak nagyon ritkán lehetett hallani, a mardosó éhség arra kényszerített az embereket, hogy emberhúst egyenek. Az úton járókat a náluk erősebbek elragadozták, darabokra várták és tűzön sütve felfalták. Olyanokat, akik az éhség elől menekülve egyik helyről a másikra vándoroltak, és valahol szállást kaptak, vendéglátóik éjjel legyilkolták és megették. Végül is ez az öröngés annyira fokozódott, hogy sokkal biztonságosabban élt valahol magányosan valami állat, minden ragadozótól mentesen, mint az ember. Itt hát leírja, hogy a fehér agyagot kevertek korpával, vagy egy kevés lisztet, és azt ették, hogy az éha által megmeneküljenek. De az is szörnyű, amit leír ez a Gléber, vagy Gáber, hogy a farkasok már beleuntak a dögevésbe, az ember dögevésbe, bocsánat, az ember hullák evésébe, és már az élőkre szottyant kedvük. Tehát ez egy borzalmas időszak volt. Nem szabad megszépíteni. Nem szabad megszépíteni ezt az időszakot. Mostanában divat lett, hogy a középkor ez nem is volt annyira sötét, nem is volt annyira elvetendő, mert hogy mennyi szép művészeti emlék képződött. De tessék megnézni a témaválasztást, milyen szegény a témaválasztás a középkor alatt. Elfelejtettek a festők igazi portrékat készíteni, igazi tájképeket készíteni, csak már a 16. századi vége, vagy eleje, akkor kezd egy kicsit kiderülni az ég. Az építészet kimerült teljesen, paloták és székesegyházak, paloták és székesegyházak. Tehát kimerült a téma. Nem szólva arról, hogy a tudományos kutatást nagyon-nagyon ellenezték, és különösen az orvostudomány, hát ugye az köttetik ahhoz, hogy boncolás és az emberi test vizsgálata, hát ez nagyon-nagyon üldözött dolog volt. Én csak megemlítem, hogyha egy kicsit ott lett volna az Isten igéje az emberek kezében, talán nem tizedeltek volna meg újra és újra 10-20 évenként Európát egyik járvány a másik után. Mert a zsidóknál ez ismeretlen volt. A zsidóknak Isten olyan egészségügyi törvényeket adott a tisztálkodásra vonatkozóan, sőt, ha felütötte a fejét valami betegség, nem lehetett tudni, ragályos, nem ragályos, karantén, kivitték a táboron kívül, ott ellátták, ápolták, ellátták, de nem lehetett az emberi közösségbe. Európa elfelejtette. Az úgynevezett keresztény Európa elfelejtette ezeket a törvényeket. A piszok, a tífusz, a pestis terjedt és szenvedtek tőle az emberek. Ez már most egy kicsit átvándorlás volt a negyedik pecsét feltörésére. A negyedik pecsétnél újra felhangzik a jöjj, és most már nem fekete, hanem egy fakó, a halál sárgasságát idéző ló jön elő, és lovasa is ugyanilyen ruhában van. Hát én már szóltam, beszéltem az inkvizícióról és a boszorkánytörökről, rengeteg volt a túlkapás. Az inkvizíciót lényegében az ereknekség ellen állították fel. Rendben van odáig, hogy a Biblia beszél arról, hogy valaki a gyülekezetben nem tudja Istent elfogadni, támad istentelen dolgokat művel, akkor a gyülekezetnek szíve joga őt a gyülekezet névsorából eltávolítani. Ezt meg lehet tenni. De ilyen nincs erre egy szó se az Új Szövetségben, hogy akkor az életére törhetünk. És itt voltak a túlkapások. Szörnyű túlkapások voltak. Senkinek az életére nem törhetünk, mert másképp gondolkodik, mint mi. És hát ugye itt beszéltem a boszorkánytörőkről is, már beszéltem Kulcsár Zsuzsáról, még egyszer meg kell őt említenem. Érdemes az ő könyveit megnézni és olvasni. Hát az az igazság, hogy a fekete lovassal nagyon erősen összefüggésben van a halódó, vagy dögsárga, vagy dögfakó lovas, mert ez már nem csak gyászruhában van, nem csak a sötét ruhában van, hanem szinte úgy néz ki, hogy elhal, hogy tönkre megy, hogy teljesen tönkre megy. És nagyon-nagyon sok ember pusztult el. Akikre ráfogták, hogy boszorkányok, akiknek a vagyonuk kellett, vagy a szépségüket irigyelték meg, vagy féltékenyek voltak a társadalmi rangjukra. Rengeteg ember pusztítottak el. Az optimista számítások szerint 20 és 40 milliót, a pessimista, vagy inkább úgy mondjam, realista számítások szerint egy évezred alatt megközelítette a 100 milliót. Ilyenre nem adott Jézus Krisztus utasítást vagy parancsot. Nincs a Bibliában ilyen parancs. Hogy ha valaki másképp gondolkodik, annak az életére kell törni, vagy el kell venni az életét. Tehát a halál, a halál jellemezte már ezt fájdalmas, aki kell, hogy mondjam, lényegében a harmadik Ince pápától a történelmet. Nem ismerték a toleranciát. Nem ismerték, hogy eltűröm a másikat a maga gondolkodás módjában. És hát ennek persze volt oka, és ennek persze meg lehet adni a magyarázatát, és lehet ezeket szépíteni, és állítólag nem is túl intelligens dolog, hogy ezt emlegetjük, de hát akkor hol van az igazság? Akkor hová tesszük az igazságot? És most nézzük a következő pecsétet. A lovasok ideje lejár. Az ötödik pecsétet is föltöri a bárány. Hadd térjek vissza a bevezető gondolathoz, hogy a bárány azért töri föl, mert szeret minket, és akarja látni, láttatni velünk, amik ezután következnek. Hogy ne legyünk bizonytalanságban a jövőt illetően. Ötödik pecsét ismét a mennybe emel fel bennünket, úgy, mint a negyedik és ötödik fejezet. Egy mennyei jelenet következik, de egy nagyon érdekes, mert ott hangot hall az apostol, és azt mondja, hogy ezek az oltár alatt levő lelkeknek a hangjai, akik felkiáltanak az Atyaistenhez, és azt kérik tőle, hogy szolgáltasson igazságot. Károli úgy fordítja, hogy állj bosszút értünk. Meddig nem állsz még bosszút értünk? Meddig tart még ez a sok-sok ember áldozat? Ugye, hogy összefüggésben van a negyedik és ötödik pecsét? Bizony, hogy összefüggésben meddig nem állsz még bosszút? Ugye fordítja Károli, de igazság szolgáltatásra kérik az Urat. Hát valóban, vannak-e ilyen lelkek az oltár alatt? Egy kicsit gondolkodjunk el rajta. Sokan úgy emlegetik ezt az ige szakaszt, mint a bizonyítékát annak, hogy tehát a halál után mégiscsak van valahol az a lélek, és ezeknek a mártíroknak a lelke valahol össze van gyűjtve az oltár alatt. Hát én nem tudom, hogy el lehet-e a szerető, jóságos Istent úgy képzelni, hogy oltár alatt összegyűjti ezeket a szenvedő lelkeket. Milyen értelemben kell ezt értenünk? A Jelenések könyve, mint említettük, és sokszor fogjuk még említeni, jelképekre épül. A Bibliában az oltár, illetve hát hadd mondjam ki, egyetlen oltár volt a Földön, amelyik a mennyei mintájára készült. Nincs több. És egyetlen templom volt, ami a mennyei oltár, vagy a mennyei mintájára készült, nincs több más templom. Most a mennyeiről van szó. De hogy megértsük, hogy a mennyben mi zajlik, miről van szó, egy kicsit a földire kell irányítani a figyelmünket. Kint ugye a zsidó hármas beosztású szenténél, kint volt az oltár, a rézoltár. Ott vágták le az áldozati állatot, és egy kis medence is volt, de ilyen kis réz csövek voltak körbe, amelyek levezették a vért le, tehát az oltár alá, ugye az áldozati állat még kivérzett, és ezt a vért fogták fel a papok, vitték be a szentélybe, és a megbántott 10 parancsolat felé, bár azt látni nem lehetett, mert ugye eltakarta a kárpit, afelé hintették a vért, hogy Isten engesztelődjék ki a bárány vére által, vagy az áldozati állat vére által. Tehát a vér folyt le az oltár alá. Visszaemlékszünk arra, amikor tanultuk az első részeket a Bibliából, hogy Isten mit mondott akkor, amikor Káin megölte Ábelt? Úgy van, úgy van. A te testvérednek, Ábelnek a vére kiállt hozzám. Most én nagyon bátran azt merem mondani, hogy ilyen értelemben értsük itt az oltár alatt levő lelkeket, hogy a vérük kiállt az Istenhez. És Isten jelzi nekünk, és jelezte 500 évvel ezelőtt, hogy ő ezekről nem feledkezett el. Olyan kedvesen mondja, hogy nyugodjatok még, tehát nyugodjanak ezek a sorsok, mert én nem hiszem, hogy a halottak kiabáltak az Úrhoz. Ki kiabált? Az, aki ki volt téve az üldözésnek. Aki tudta, hogy lehet, hogy holnap engem végeznek ki, engem égetnek-e, engem pusztítanak el, vagy folytanak vízbe. Hogy Uram, te szent és igaz, meddig? És Isten olyan kedvesen azt mondja, még egy kis türelem. Lesz igazságszolgáltatás. Lesz vége mindennek. De még van, akiknek az élete veszélyben van, és meg is ölik őket, Isten nem akadályozza meg ezt, mert a keresztények élete magvesztés, ez nem csak 2000 évvel ezelőtt volt igaz mind a mai napig, hiszen bármelyikünk tudna erre példát mondani, hát a hírekben is sokszor benne van, hogy bizony ma is vesznek el keresztény misszionáriusok, mert megölik őket. Nem csak Afrikában, ahol ugye elsősorban a mohamedán vallás terjedt el, sajnos Dél-Amerikában is, ahol nincs tolerancia. Ahol nem tűrik el, némely államban egyáltalán nem tűrik el például a protestáns missziót. Ott is van, hogy orozva megölik azokat a misszionáriusokat. Isten azt mondja, még betelik ezeknek a számuk. De benne van ebben az üzenetben, hogy lesz Isteni igazságszolgáltatás. És ez bennünket is bátorítson, mert nagyon sok igazságtalanság ér bennünket nap, mint nap. Lehet, hogy nem az életünket kérik, vagy nem kell odaadnunk az Istenért az életünket, de néha a békességünket, néha a lelkünk nyugalmát gyötrik emberek. Isten ma is azt üzeni, valom lesz Isteni igazságszolgáltatás. Lesz majd ennek egy olyan része ennek az emberi történelemnek, amikor Isten előhozza ezeket a dolgokat, és ezeket, akiknek a vére kiállt hozzá, benne is van egyébként a Mózes könyvében, hogy a lélek az a vér, tehát az embernek az élete az a vére, tehát ez egy a hasonló fogalom, vagy azonos fogalom, akik kiáltottak hozzá életükben, de még halálukban is Isten nem feledkezik meg róluk. Sajnos ennyit tudunk ennél a ponttal is idézni, mert rögtön mennünk el a 6. pecsétre. Amikor feltöri a bárány, akkor a mennyei jelenetről leirányítja az apostolnak a figyelmét a földi jelenetre. Figyelj csak meg ezt a folytonosságot. Beszéltünk a fehér, tűzvörös, fekete, már majdnem halódó vagy hullaszínű ró, és azok akik szenvedtek ez idő alatt, mint keresztények a Krisztusért, az Isten bizonyságtételének a beszédéért, és Isten azt mondja, hogy lesz majd ennek vége. Na most, akik tavaly jelen voltak a Dániel könyve sorozatunknál, emlékeznek rá, ugye megcsináltuk a táblán ezeket az idői profécia szalagokat, és megállapítottuk, hogy lehet tévedni egy-két évet, lehet tévedni, nem tartjuk tévedhetetlennek magunkat, de valahogy ez a bizonyos végidő, ez a 18. század felé, 19. század elején elindult az emberi életben, de emberi történelemben, nem az emberi életben, életet is mondhatnánk, de az emberi történelemben érezzük az egyre növekvő feszültségek miatt, az idegesség miatt, a növekvő emberi létszámok miatt. Tehát óriási robbanás van ugye a népességben. A gonoszság megsokasodása miatt érezzük azt, hogy képtelenek a társadalmat kézben tartani a politikai vezetők. Látjuk azt, hogy milyen nagyon erősödik újra a pogányság. Milyen nagyon erősödik. Elgyengült a kereszténység. A pogányság észrevette, és erősödik. Szóval ezek mind-mind intőjelek, de ez az idő az, tehát a 18. század vége, 19. század eleje, amikor döbbenetes módon az egész természet is megmutatja, hogy már nem sok van. És itt az első dátum, amit meg kell említenünk, az 1755, és mindenkit kérek, és mindenkitől bocsánatot kérek, márciust írtam, az november 1-je, tessenek szívesek lenni, otthon majd kijavítani, 1755. november 1-je halottak napja volt. Amikor egy kicsit följebb, három vagy négy sorral följebb. November 1-je, nem március, november 1-je. Közben millióm telefon szólt, és valami volt márciusra, és én szépen beírtam a március 1-jét, bocsánatot kérek. November 1-je volt, amikor aztán már nézem, már látom a hibát. Tehát november 1-je. Eddig is voltak földrengések. Olyan nagy földrengés is volt Kínában, ahol egy millió ember halt meg, de nem terjedt nagy területre. Nagy volt, tehát nagy volt a rezgés, tehát nagyon, nagyon erős volt, de nem terjedt nagy területre. Ez viszont 1755. november 1-én egy olyan földrengés rázta meg egész Európát, amit lisszaboni földrengés néven tartunk számon, mert vagy a város alatt, de leginkább a városhoz közel a tengerfenéken volt ez a hatalmas rengés, mert utána óriási cunami volt, ugye lesöpörte a még megmaradt emberekre, nem dőlt rá az épület, dőltek rá az épületek. A templomok zsúfolva voltak, mert november 1-e volt halottak napja. A templomok összeomlottak, rengeteg embert pusztított el ez a földrengés. Úgy emlékszem, hogy 10 perc alatt 60 ezer embert, úgy van azt hiszem a krónikában. De az csak Portugália, de érezték még Skandináviában is. Egész Németországban lehetett érezni, Dél-Franciaországban nagyon súlyos károkat okozott, Spanyolországban is. És a szomszédos Algériában, illetve Marokkóban nem tudjuk pontosan a halottak számát, de volt olyan, hogy egy teljes falut és egy kisváros, egy kb. 10 000 főnyi kisváros, a megnyílt föld teljesen elnyelt, nincs semmi nyoma, a föld megnyílt, elnyelt helyeket és összezárult. Iszonyatos volt. Tehát az emberek nem voltak erre felkészülve. A felvilágosodás ideje után, ugye a francia enciklopédisták is írtó büszkék voltak, hogy ez egy jó világ, itt ebben semmi baj nem lehet, itt hát vannak természeti katasztrófák, de minden megy a maga rendjén. És ez roppant megdöbbentette őket. Voltaire verset is írt a lisszaboni földrengésről, egy a megdöbbenő ütfének nagyon hangot adó verset írt. Igen, még föl se ocsudott tulajdonképpen a világ. Egyébként én itt idézem a Hamburger Correspondent nevű újságot, ami azt hiszem, Sarika néni mondta, hogy december 12, igen, akkor jelent meg 1755. december 12-én ez az újságcikk, amely összegezte a lisszaboni földrengéssel kapcsolatos katasztrófát, illetve az utórengéseket, az elveszett embereknek a számát. És mondom, még 25 év sem telt el, 1780. május 19-én, nem Európában, most Amerikában, egy döbbenetes esemény játszódott le. Reggel szépen felkelt a nap, az emberek elmentek dolgozni, a gyerekek elmentek az iskolába, és itt 9 óra tájba ilyen sötét részszínű felhők jöttek, beterítették az eget, de aztán elmúlt a részszín, hanem tiszta fekete felhők jöttek, úgyhogy már egy fél óra múlva teljes éjféli sötétség borult Észak-Amerikára. Annyira megvoltak az emberek, rémülve kiáltoztak, sírtak, hogy itt a világ vége, mert ugye eszükbe jutott az egyiptomi hatalmas sötétség annak idején, ugye amikor a zsidók eljöttek, illetve a 10 csapás között, ott volt ez a sötétség, úgy az állatok bőgni kezdtek, és vissza akartak venni az óljaikba a karámból, mert teljesen hát ugye a hormonok, meg az a hangulat, meg az a millió vette őket, meg a hűvösség, ugye, hogy a nap nem el van takarva, akkor hűvös lesz, vissza akartak menni. Borzasztóan megzavarta az emberek gondolkodását, hogy mai napig nincs rá magyarázat. Egyesek azt mondják, hogy talán egy tűzhányó tört ki, jó, rendben van, lehet, hogy valami ismeretlen tűzhányó, mert nem tudunk róla. Azt is mondták, hogy esetleg valami óriási tűzvész volt, de erről se tudunk. Ezt nem lehet megmagyarázni. Ezt tömören ennyit szeretnék erről mondani. Nem lehet megmagyarázni. Még 19 év alig telik el, 1799-ben pedig egy olyan méretű meteorhullás volt, így hívják, hogy csillaghullás. Egésznek az érdekessége az volt, hogy az is Amerikában, hogy a zenit középpontjából hullottak a csillagok több órán keresztül. Éjfél után kezdődött ez a jelenség, és majdnem hajnalig tartott, egy két és fél órán keresztül. Egyfolytában hullottak be a föld légterébe a meteoritok, ami megint nagyon-nagyon nagy félelemmel töltötte el Amerika lakosságát, és megint azt mondták, hogy hát itt a világ vége. És nagyon érdekes, mert 33 évente ez megismétlődött. 1866-ban volt az utolsó. Azóta ez nem ismétlődött meg, hát csillagulás van, ugye augusztusban kimerünk, gyönyörű jelenség, vagy még novemberben is a meteor rajba belekerülünk, de ilyen, mint amikor a tűzijáték, de gyújtják, egy középpontból jöttek ezek. De ezt mondja el itt a 6. pecsét. Tehát ez is megerősíti azt, hogy igen, ahogy Dánielnél is tanultuk, ez egy végidő szakasz. És most jön egy közbevetett rész, ami már nem a pecsétről szól, hanem az Isten elpecsételéséről. Megáll itt a pecsétek feltörésével, vagy annak az elmondásával, és arról kezd el beszélni a 7. fejezetben, hogy válaszol a 6. rész utolsó mondatára, ami egy kérdés. Eljött az Isten haragjának nagy napja, és ki állhat meg? Miért kérdez? Mert van még egy jelenség, meg jó egy jó pár, ami még nem következett be, hogy az ég, mint a papír tekercs, felgyűrődik. Én azért mondom, hogy azért vállalom, hogy én a historikus írásmagyarázatot fogadom el, mert ezek folyamatok. Benne vagyunk egy bizonyos folyamatban. És nem tudjuk, hogy ennek a folyamatnak mikor lesz vége, mert az mi Istenünk egy jóságos Isten, egy kegyelmes Isten, nem akar bennünket nagyon megrázni, csak éppen annyira, hogy felébredjünk, és gondolkodjunk, és döntsük. Mert rögtön beiktatja ezt, hogy Isten el akarja pecsételni, mert ez a szörnyű dolog megtörténik, hogy az ég, mint a papírtekercs felgöngyölődik. Ő meg akarja pecsételni az ő népét. Nagyon rövid leszek ezzel kapcsolatban, mert itt találkozunk azzal, ami rettenetes sok vitát okozott, hogy ez a 144 ezer, mert itt van a 144 ezer, ez egy valós szám, vagy nem valós szám, vagy egy jelképes szám, de olyan határozottan sorolja föl, hogy 12 ezer elpecsételt. Ebből a nemzetségből 12 ezer elpecsételt. A következő nemzetségből ki tudja megmondani, hogy melyik nemzetség nem szerepel benne. Ez mind zsidó. Ezek mind zsidók. A Dán nemzet. Tessék megnézni, tessék elolvasni a Jelenések könyve 7. fejezetébe. Miért? Jákob haldoklik. Nem most, hanem 1700 évvel azelőtt. Mielőtt a János apostol hallja ezeket a kijelentéseket. Haldoklik, tudja, hogy eljött az órája, magához gyűjti a fiait, és mindegyiket megáll, és mindegyikről mond valamit. Dán, mikor megérkezik, azt mondja, hogy Dán szarvas kígyó lesz az úton, és bele fog barni a testvére lábába. Amelyik, és hát a kígyó kitábrázol? Gonosz, Sátán, pontosan, így van. Ugye, amikor az ősevangélium elhangzik, hogy jön a szabadító, jön az asszony magva, az a kígyó fejére tapos, és mit csinál a kígyó? Belemar a sarkámba. Tehát aki azonosul a kígyó szemlélettel, az nem lehet része az Isten országának, és nem lehet része az elpecsételésnek. De micsoda kegyelem ezt így átgondolni, hogy mindegyik benne van, kivéve az. És Dán egy kis nemzet volt. Az isteni kegyelem azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És nem azt akarja, hogy csak kevesen üdvözüljenek, a tény az, hogy végül kevesen fognak, mert kevesen döntenek. Viszont azt akarja, hogy sokan üdvözüljenek. És hát ez elveszett az a kis Dán, de az nem gondoljuk, hogy nem fájt az Istennek? Dán asszimilálódott egyébként, hamar beleolvadt Asszíriába, legészakabbra foglalta a helyét a valamikor a zsidó honfoglalásánál. Most gyorsan térjünk ide-vissza, hogy sokan lezárják ezzel, én is szeretném lezárni ezzel, hogy János apostol először hallja, azt mondja, hallottam a megpecsételtek számát. 144 ezer. És aztán oda vezeti őt az Isten, hogy lássa is. És én láttam, és egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Hát én azon az oldalon állok, akik azt mondják, hogy valószínűleg 144 ezer ez egy jelképes szám. De ha teljes és igaz szám, és valós szám is, én azt is el tudom fogadni. Megmondom miért. Mert mire ez kiderül, addigra már eldőlt mindannyiunk sorsa. Mert ez jellemkérdés, és nem teologizálás kérdése. A változás, a szívbeli változás kérdése. Megkapom-e az Isten pecsétjét? Hát közbevetett rész után jön, hogy felnyitotta a hetedik pecsétet a bárány. Itt találunk egy nagyon érdekes megjegyzést, hogy a mennyben egy fél óráig csendesség lett. Van magyarázat rá, hogy Jézus Krisztus eljövetelének, második dicsőséges eljövetelének az ideje, amikor talán kiürül a menny, és azért van csend a mennyben, ki is számítják nagyon sokan, hogy ez a profétikus időszámítás szerint kb. 14-15 nap. Én ebben nem mennék bele. Semmiképpen, mert hadd hangsúlyozzam már a 144 ezernél is, amit mondtam. Ez, hogy kapom-e Isten pecsétjét, ez jellemkérdés. És nem olyan kérdés, hogy vitatárgyát képezve, hogy mi ez a fél óra, mert mi nem ez a fél óra. De egy biztos, hogy ez a földtörténelmének a legeslegvégső eseményeiben történik meg, de előtte megszólal ez a bizonyos hét harsona. Hát a hét harsona az, amire ma este nem jutott időnk, de szeretném, hogyha azért még egyszer lenne egy ilyen pót alkalom, amikor ezekről a harsonákról beszélnénk. A harsonákkal, vagy trombita szókkal kapcsolatban is kétféle magyarázat létezik. Az egyik magyarázat úgy szól, hogy ez közvetlenül ezt a bizonyos mennyei megjelenést, tehát Krisztus második eljövetelét előzik meg. Van egy régi hagyományos magyarázat, ez az ősi protestáns hagyományos magyarázat. Én nagyon sok mindenben egyetértek ezzel, a jegyzetben azzal tetszenek találkozni, hogy bizony, mert mivel a szerkezet ezt jelzi, bizony azért itt már Krisztus mennybe menetele után, vagy az a körüli időkben megindult valami a társadalomban, a birodalmak életében. Sorba. Ott tetszenek olvasni, hogy van ez a magyarázat, a jelkép, hogy jön az első harsona, és akkor jönnek a vérrel, elett tűz, és ez a szárazföldet érinti. A hagyományos protestáns magyarázat szerint ezek voltak a nyugati gótok, akik Ázsiából jöttek, és kifosztották, és felégették Rómát. A modern magyarázat azt mondja, hogy ez a Földnek egy bizonyos területét érintő olyan csapás lesz, amiből nem mindenkinek lesz része, majd egy másik csapásban másik területnek lesz része, és ez közvetlenül a megjelenés, Krisztus megjelenése előtti időkben zajlik le. Azért nehéz egy kicsit ezt a két nézetet összeegyeztetni, mert a hagyományos nézet a hagyományos szerkezeti felépítést követi. Krisztus mennybemenetelétől visszajöveteléig, a pecsétek Krisztus mennybemenetelétől a visszajöveteléig. A hagyományos protestáns magyarázat Krisztus mennybemenetelétől a visszajöveteléig vizsgálja a történelmi időszakot. Ez már nem a gyülekezetek időszaka, ez már nem a kereszténység, a diadalmas, aztán egyre elgyengülő kereszténységnek a vizsgálata, hanem ez annak a hatalmas népi kavalkádnak, amit egész Európát érintette, ennek a magyarázat, hogy is volt ez. Az biztos, hogy egyik érte a másikat, és szaggatták szét a római birodalmat. Ugye a gótok után jöttek a vandálok, aztán az európai nagy folyók, mert a folyó vízre esik ez a bizonyos csillag, a folyókat, ugye ez Attila hunnyai írtották az embereket, és aztán a naphold és a csillagot világító testek. Ugye Rómát úgy nevezték, hogy a világ napja, és hát ugye az utolsó nagy ilyen népvándorlás alkalmával, ugye a keleti gótok elpusztították a nyugat-római birodalmat, és a hagyományos magyarázat azt mondja, hogy megmaradt a kelet-római birodalom, ami hát nem is egészen logikus, hogy rómainak nevezzük, hiszen Bizánc volt a központja, és a hagyományos magyarázat szerint ez a bizonyos hatodik harsona szó, vagy hatodik trombita szó, ez azt jelenti, bocsánat, az ötödik, hogy ugye a muszlim arabok megindulnak Mohamed tanításával, bekebelezik Bizáncot, kicsit megállapodnak, és jön a hatodik harsona szó, ami már mutatja, hogy bizony behódoltak a törökök, és Európában arra pedig a török hódoltság ideje vár. Miért mondom azt, hogy érdemes mind a két magyarázatra szóba állni, és én ennek látok egy kicsit nagyobb létjogosultságot, mert ott találunk a 9. részben egy pontos idői proféciát, ha azokat szépen kiszámítjuk a profétai időszámítás szerint, akkor azt kapjuk meg pontosan, ugye a hatodik harsonával kapcsolatban, amennyi időt a törökök itt töltöttek, Európában is a török hódoltság volt. És végül megszólal a hetedik harsona, amelyik összefüggésben van a nagy francia forradalom idejével, és akkor nagy francia forradalom, mert pedig tudjuk, hogy a mélységből kijött egy bizonyos vadállat, és ez a vadállat bekebelezte lényegében Európát, ez volt az ateizmus, és nem lehet vitatni, hogy bekebelezte, jöttek a különböző tanítások, az evolucionista elgondolások, és bizony nem csak a tudományvilága kezdett el érdekesen gondolkodni, szembefordulni a bibliai teremtéstörténettel, illetve a kreacionista magyarázattal, a keletkezés kreacionista magyarázatával, hanem bizony ez a gondolkodás beszüremkedett az egyházakban, meg kell, hogy mondjam, hogy legtovább, aki visszatartotta ezt a beszüremkedést, az éppen pont a római katolikus egyház volt, de ma már nem így gondolkodik az sem. Modernnek akarnak lenni, de a legmodernebb szerintem az, aki megmarad végig Isten igazsága mellett. Hadd hangsúlyozzam, a hét harsonáról többféle magyarázat létezik. Érdemes szóba állni más magyarázatokkal, én ezt fogadom el, mert én a historikus Tehát a történeti folyamatos magyarázatot látom a leginkább jelenések könyvéhez méltónak és biblikusnak, és bizony a lakott föld, a lakott világ, a civilizált Európa, magát kereszténynek való Európa rettenetesen sokat szenvedett a harsonák ideje alatt, és a kezdeti kereszténység is borzasztó sokat szenvedett, mert azért nem gondolom, hogy a germánok, gótok, vagy a vandálok, vagy a hunok megkülönböztették volna, hogy ez kereszténye, nem római, aztán római. Római polgár a birodalomhoz tartozik. Tehát ez egy nagyon komoly magyarázat. Ez épül az atyáink profétai hitére, de láthatunk benne mást is. Tetszenek visszaemlékezni, mivel kezdtem? Billy Grahamnek van egy könyve, amelyik a négy lovasról beszél. És szerintem neki is van igaza. Én nem vagyok posztmodern, nagyon is konzervatív vagyok, és nem azt mondom, hogy ennek is van igaza, meg annak is van igaza. Azért van némi igazsága, mert abban igaza van Billy Grahamnek, hogy amikor a fehér lovas kijött, akkor már ott volt a törvényszegés titkos bűne. Tehát ott volt már némi pötty. De valahogy általánosan a kereszténység mégis fénylő volt és gyönyörű. Tehát ilyen értelemben lehet egy ilyen látása is valakinek, tiszteljük érte. És mondom, van egy más magyarázat is a hét harsonára, az is megérdemli a tiszteletünket, mert elképzelhető, hogy ezek, amelyek végig söpörtek Európán 2000 éven át, vagy mondjuk így ki, 1790 éven át, azok kicsibe és tömören még egyszer megismétlődhetnek a történelemben.